az Úr Jézus színe változásának az ünnepe ez a mai nap. Nem kötelező ünnep, ha nem vasárnapra esik, akkor nem szoktuk észrevenni sem. Egyház rendelése szerint nem kell ezen a napon szentmisére mennünk, de ha vasárnapra esik, akkor ez az Úr ünnepe a vasárnapot háttérbe szorítja, és így van ez az idei évben. Ez a színe változás, ez egy kicsit különös szó, hogy mi is az értelme, mit jelent adott esetben, az ki fog derülni a szentmise olvasmányaiból, elsősorban az evangéliumából. A szentmise ószövetségi olvasmányát Dániel próféta könyvéből vesszük. Én, Dániel, az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak föl, és az ős öreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónusa lobogó lángból volt, kerekei pedig izzó parázsból. Tűz folyó ered belőle, és folyt tovább. Egyszerre ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és fölnyitották a könyveket. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Akkor az ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalmas, örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. A Szent Leckét Szent Péter apostol második leveléből vesszük. Ez a Szent Lecke azért érdekes, mert az írója aligha nem már olvasta az evangélium szövegét, amely majd az ünnepi szentmisében mi is olvasunk. Szeretteim, nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atya Isten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent Hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendőlésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal föl nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben. Az evangélium magáról az eseményről szól, amelyet az ünnep fölidéz előttünk. Szent Máté könyvéből vesszük, de ezt a történetet mind a három szinoptikus evangélista elbeszéli, Márk is, és az ő elbeszélését kicsit átalakítja, építi tovább Máté abban a szövegben, amit mi most olvasni fogunk, de ugyanezt az eseményt Lukács is megemlíti, bemutatja a maga evangéliumában. A Máté szöveg így hangzik. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük az arca, ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes meg Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. Ám Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok erről a látomásról, amíg az emberfia föl nem támad a halálból, a halottak közül. Hát ugye nem ok nélkül kerültek éppen ezek a szövegek egymás mellé. A Szentleckében olvasott levél részlet nyilván szövegszerűen is kapcsolatban van az evangéliumi sorokkal. A Dániel prófita könyvéből való részlet pedig azért került ide, mert ott szintén egy látomást bont ki, vagy mond el a prófita. Dániel szereti ezeket a látomásokat fölidézni, amelyekben része volt. És az is érdekes, hogy ebben a látomásban ugye Istent ős öregként említi, és az Isten jelenik meg előttünk, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú, trónusa lobogó lángból volt, izó parázsból, stb. És 10 000 hódolatot tartottak előtte, felnyitották a könyveket, és akkor valaki közeledett, olyan volt, mint az emberfia. Hát ez az emberfia, akit az ősöreg színe elé vezetnek, hatalmat, méltóságot, királyságot kap tőle, és neki kell szolgálnia minden népnek. Ez az emberfia, ez alig, hanem Jézus Krisztusra utal. Csak hát még, amikor a prófétai szöveget megírták, akkor az ő megtestesülése ugye nem történt még meg. Ez a proféciákban is szereplő emberfia, ez az, akit aztán Mária a mélyébe fogadott, és emberként világra szült, és akit mi Jézus Krisztusként ismerünk, akiben maga az Isten fia öltött emberi természetet magára. Hát ugye a színe változás pedig egy egészen szokatlan, maga az elnevezés is egy kicsit különös magyar nyelvben, ilyen régies, nem is annyira olyan színekről, hogy piros, zöld, kék, hanem valakinek a színe elé lépünk, az azt jelenti, hogy a elébe járulunk, hát a megjelenése változik meg Jézusnak a három kiválasztott apostol szeme előtt. Még mielőtt a passió történet megkezdődnék, valamiképpen az Istennek a három kiválasztott tanúnak meg akarja mutatni, hogy mennyire ragyogó alak az, akit ők hétköznapi emberként ismertek meg, és hát ugye letek a szegődtek melléje, mert azért megsejtették benne a rendkívüli nagyságot. Itt most Jézus, aki hát hétköznapi emberként, egyszerű emberként járt-kelt közöttük, Jézus most az isteni dicsőségében jelenik meg előttük, és azután mellette van a két ószövetséget képviselő ember, Mózes és Illés, és azután ugye velük folytat valami különös, hát kedves beszélgetést. Érdekes ez a megjelenés, hogy ugye Jézus arca ragyogni kezdett, mint a nap, ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Ezt különösen Máté emeli így ki, valami módon ugye a fény az a embert maga hétköznapiságából emeli ki. Ez már nem evilági alakként jelenik meg előttünk ez a Jézus, hanem a megdicsőülésének a fényében, isteni ragyogásában. És ugye érdekes ez, hogy fölmegy egy magas hegyre, ott részesülnek ebben a látomásban, és azután ugye az, hogy mit is jelent ez, azt különösen nem annyira a látvány maga fejezi ki, mert ezek a Mózes és Illés Jézussal beszélgetnek, és úgy látszik, hogy az apostolok előtt ez nem vált egészen világossá, hogy miről is beszélnek, nem tudnak belekapcsolódni az ő beszélgetésükbe, hanem ámulva borulnak le a ragyogó alak előtt, aki hát az egész jelenetnek a középpontjában áll. Egy kicsit ügyetlenek is. Péter ugye hát nagyon szolgálatkész, és az örömét akarja kifejezni, és azért olyan ügyetlenül mondja ezt, hogy építünk 3 hajlékot, neked egyet, Illésnek egyet, Mózesnek egyet, magukra nem is gondolnak, de hát, hogy milyen jó itt maradni, és ezt az állapotot ugye tartóssá tenni. És Jézus hát ezzel szóba sem nagyon áll. A fő szereplője az egész jelenetnek, az nem is Jézus, hanem az, aki láthatóan nem jelenik meg, csak a hangja szólal meg az isteni fönségében. Még beszélt Péter, amikor íme fényes felhő borítja el őket, és a felhőből egy hang hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ez a mondat, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, ez egyszer már felhangzott ilyen váratlanul a Máté evangéliumban, amikor Máté Krisztus megkereszteléséről ír, megkeresztelkedik Jézus, akkor írja ezt pontosan, hogy ottan ugye megjelent Jézus, hogy az emberek közé áll, a bűnösök közé, és azután ugye meg akar keresztelkedni, és János a keresztelő szabadkozik, nekem volna szükségem arra, hogy te keresztelj meg. Jézus mondja, hogy hagyd ezt, mindennek megtegyük mindent, ami elő van írva. És akkor megnyílik az ég. Látta, hogy Isten lelke galambként leszáll, fölé ereszkedik, és az égből szózat hallatszik, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Jézus ugye ebben a isteni méltóságában jelenik most meg, ott a kereszteléskor külső megjelenésében nem különbözött a többi embertől, hanem éppen ez a égből felhangzó hang figyelmeztette az embereket arra, hogy valaki nem egyszerűen közülünk való jelent meg a bűnösök között. Itt most maga Jézus is ugye mennyei dicsőségében beszélget Mózessel, Illéssel, akik szintén hát a égből jöttek most melléje, hogy hódoljanak neki, és aztán hangzik ez a szó, amire emlékezik az apostol, ők is ott voltak Jézus keresztelésekor, és azután ugye ez az Isten nyilatkoztatja ki Jézusnak a kilétét, a dicsőségét, most, mielőtt Jézus szenvedés története elkezdődnék, őt hallgassátok. Tanítványok földre borulnak, nagyon megrémülnek. Ugye ez egy kicsit visszautasítás is, hogy ne házat építsetek, nem a ti dolgotok, hogy itt a magatok kedvességével ezt a jelenetet valahogy a földre lehozzátok, és itt otthonossá tegyétek azokat, akik most meglátogatták a földre szállt Isten fiát, hanem hát ez a égbe emelő jelenet, ezt titeket ugye ilyen megrendülésre vagy hódolatra késztet. És aztán egyszer csak eltűnik minden, és nagyon kedves ez, hogy Jézus oda ment hozzájuk, megérintett őket, és ezt mondta, keljetek fel, ne féljetek. Tulajdonképpen nem is annyira vizuális elemek megragadók ebben a jelenetben, a látnivalók, amiket leír előttünk a elbeszélő, hanem ezek a szavak, a mennyei atyának a szava, és Jézusnak a szava, aki oda ment, és azt mondja, keljetek föl, ne féljetek. Ez a megdicsőült Jézus, ez nem a dicsőségének a ünneplését várja a tanítványoktól, hanem akkor, amikor azt látja, hogy ez ki hozza őket a sodrukból, vagy hát szinte ilyen ámulatba, elragadtatásba sodorja őket, akkor megfélemlíti őket épp egyenesen, akkor úgy lép hozzá melléjük, mint aki barátjuk, és megszólítja őket, és bátorítja, hogy ne féljetek semmit, keljetek fel, ne féljetek. És akkor nem látnak más, csak Jézust egymagát. De azért az a látvány, amelyik megnyílt előttük, az nem törlődött el, és akkor Jézus megbízza őket, hogy erről ne beszéljenek, csak ha az emberfia a holtak közül föltámad. Igenis, nekem az a küldetésem, hogy az emberi létet vállaljon, és nem ilyen megkülönböztetett, dicsőséges alakként lépkedjek a világban, amíg a Istentől kapott igazságokat meg nem hirdettem az embereknek, hanem az emberi lét kiszolgáltatottságába, halálra szánt, szenvedésre szánt emberré, akit majd a Getsemáni kertben hát meggyötör a halálfélelem. Ugyanezt a három apostolt, akit most fölvitt a hegyre, hogy ebben a látomásban részük legyen, ugyanezt viszi majd magával a Getsemáni kertbe is, hogy ott a gyötrelmének valamiképpen a részesei vagy a tanúi legyenek. Nagyon érdekesek ezek a dolgok, és hogy ugye az Isten őnekik mégis megmutatta azt, hogy kicsoda is ez a ő fia, akit majd megostoroztatva látnak, meg keresztre szögezve, és aki majd kínó között kiállt föl, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De aztán megjelenik majd újra dicsőségben, föltámadottan, mert a halál nem úgy nehezedik rá, mint mi ránk, hanem azt elviseli alázattal, értünk vállalt áldozatként, és utána pedig dicsőségesen föltámad belőle, és megjelenik újra, most már nem a földi életnek a polgáraként, hanem mint aki visszalátogat arra a földre, amelyet a lépteivel és a szenvedésével és az emberi létnek a vállalásával örökre magához kapcsolt. Hát, ugye ilyen dolgokat jelent számunkra. Nyilván megtartották a tanítványok ezt a parancsot, hogy addig, amíg Jézus története be nem fejeződik a szenvedés történettel és a feltámadással, mennybe menetellel, addig erről az eseményről nem beszélnek, de aztán elmondták és beletették az evangéliumba, és akkor a Péter levélbe visszatér erre az utalás, hivatkozás. Igen, átalakultak ők is valami módon, vagy részei, tanúi voltak ennek a Jézus átformálódásának. Ugye olyan vakító fehér lett, mint a fény. Ragyogni kezdett, mint a nap. Ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Ezek az átalakulások, ezek még a feltámadás után sem jellemzik majd Jézusnak a testét. Amikor visszajön ott, akkor megjelenik bezárt ajtók mögött is, eltűnik, stb., de nem ilyen tündöklő, másvilági ragyogásban jelenik meg az apostolok között. Most, mintha a mennyei dicsőség teljében válnék láthatóvá számukra néhány percre vagy néhány pillanatra, hogy ennek a találkozásnak az emlékét is vigyék magukkal. Hát, megrendült lélekkel és figyelmes szívvel olvassuk mindezt, és aztán arra gondolunk, hogy az Úristen bennünket is megajándékoz ilyen áldott pillanatokkal, amikor hát nem leszünk éppen ilyen szemlélői az ő dicsőségének, de valami módon közel kerülünk hozzá, és a szavai, a tetteinek a emléke megragadóbb közelségbe kerül hozzánk, mint a hétköznapjainkban, és akkor élünk ezeknek az áldott találkozásoknak az emlékéből, mint hogy az Anyaszentegyház is él, vagy ezek az apostolok is éltek a Jézussal való találkozásoknak, akit naponta maguk mellett éreztek, de egy ilyen kitüntetett pillanatban, a dicsőségében jelent meg közöttük, hogy ezt is lássák majd, és ne feledjék akkor sem, amikor tövis korona kerül a fejére, és amikor hát összeroskod a kereszt alatt.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.